Isten igét Lukács evangéliumából olvasom a 19. fejezet 41. versétől a következőképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta és így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemeid előtt. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, és az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai vasárnap még Jeruzsálem vasárnapja is. Nagyon sok minden üzenet az, ami a mai alkalommal megjelenik, de ezek összhangban vannak egymással. Jeruzsálem számára, amit Jézus mond, az vízválasztó. Ez egy nagyon fontos pont, ott válik szét az Istennek az útja, a többségnek az útjától. Tehát ott dől el, hogy tulajdonképpen, bár aztán a több ezren lesznek Jézus követőivé, mégis a zsidóság, mint olyan, nem hordozza ott akkor tovább azt az üzenetet, amit Isten rájuk bízott. És különleges, hogy egy ilyen keretbe foglalja, ahol kezdődött ez az egész. Mert Isten megszabadítja őket, így kezdődik, mielőtt bármit tehetne az ember. Megtasztalja az Istennek a jóságát, szabadító kegyelmét. És az a következő kérdés, hogy hogyan lesz a folytatás? Mi lesz a folytatás? És ott a Egyiptomból való szolgaságból való szabadulás után Isten népe hordozát, látjuk, hogy bukdácsolva meg bűnökkel teli, ahogyan a keresztény ember élete is van, de ők hordozzák a láthatatlan Istennek a valóságát. És ezért ők sokszor lenézettek, mert a körülöttük lévő népeknek van is látható, kiábrázolt Istene. És mindig az a nehézség, hogy ezzel ingerlik azt a népet, hogy hát mutassátok meg, hogy mi a ti istenetek. És ráadásul egy igazságos Isten, akinek nem privilegizált emberei vannak, hanem engedelmes gyermekei. Ami azt jelenti, éppen most beszéltünk az imaórán, hogy az ő gyermekeinek nem fedi el a bűneit. Tehát az Istenhez tartozni nem azt jelenti, hogy akkor az én bűneimet a nem hívő emberekkel szemben Isten elrejti. Éppen ezt olvassuk a Biblia lapjain sok-sok történetben, akár Ábrahámról, akár Izsákról, hogy az ő kiválasztottságuk és áldásuk nem abban van, hogy a többi nép szeme láttára ők, hogy Isten elrejti az ő bűneiket. Nem, amit Isten ellen vétenek, az elég nyilvánosan Isten számon is kéri rajtuk. Mert Isten igazságos, nem privilegizál, hanem igazi gyermek, Isten igazságos Isten. Nem azt akarja, hogy legyenek kedvezményezettebb emberek valakikkel szemben, hanem mindenkit hív, és azért hívott és választott ki egy népet, hogy azon a népen keresztül is mutassa meg a többinek az ő dicsőségét, hogy vágyjanak az Isten igazságára. És ezt értjük sokszor félre, hogy azzal, hogy én hordozom ezt az üzenetet, én valami nyilván kiváltságos helyzetben vagyok, de mások felé vagyok helyezve. Soha nem ez a lényege a kiválasztottságnak, hanem az, hogy az életemen keresztül, sőt, ahogyan amikor a bűneimet megmutatja Isten, és esetleg nyilvánvalóvá teszi mások számára, hogyan viselkedem. Ismerem-e még a szabadító Istent? Ismerem-e még a szabadításnak az örömét? Tehát ez a nép hordozta ezt az üzenetet, aztán látjuk, hogy valahol eltért. És pont a Jeruzsálem vasárnapjának ez az üzenete, ahol az eltérés megtörténik. Ez egy kicsit olyan, mint a reformáció. Hogy a krisztusi tanításnak a letéteményesei, azok a reformáció követői lettek. Sajnos ma már ezt nem lehet mondani. Ma már egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a krisztusi tanítás letéteményesei a protestánsok. Mert rengeteg hamis dolog, istentelenség, enyeletlenség is van protestáns egyházakban is. Hanem azt lehet mondani, hogy Isten igéjét hallgatják, komolyan veszik. Ott van ez a határozott egyenes vonal, amit Isten soha nem enged elpusztítani. Avel kapcsolatban azt mondja, hogy még a pokol kapui sem vesznek erőt, ez mindig lesz. Istennek a gyermekei mindig lesznek. Most már nem lehet azt mondani, hogy az evangélikus egyházban vannak, a reformátusban, a római katolikusban, hanem azt lehet mondani, hogy gyümölcseiről ismeritek meg. Ahol az igét tisztán hirdetik, ahol a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Isten gondoskodni akar arról, hogy megértsük, hogy mit jelent a mi meglátogatásunknak az ideje. Most lezárjuk ezt Jeruzsálemet, meg a zsidóságot. Csak zárójelbe teszem, hogy elég nagy megtiszteltetés a mai korban lenni, minden nehézségével együtt, meg tudom, hogy sokszor gyötrelem az élet, de éppen most, hogyha valaki nyitott szemmel jár akkor, vagy hallgat bizonyságtételeket, akkor látja, hogy az ószövetségi nép, ami miatt Jézus itt sír, és azt mondja, hogy hát nem ismertétek fel, azt vesszük észre, hogy egyre többen ismerik fel mégis Jézusban a mesiást, a megváltót, a megoldást. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen üttörténetileg fontos korszakban van az ember. Hát nyilvánvaló, hogyha valaki számára ez még nem annyira fontos vagy érdekes, aznak a szívét talán annyira nem melegíti meg, de abba gondoljunk bele, hogy az Úr Jézus sír ott, amikor elutasítja a saját népe, hogy most az Úr Jézusra gondoljunk, aki az igazság, hogy egyre többen térnek hozzá, elsősorban Izraelben, hát ezek nem milliós tömegek, de ezres tömegek, tízezres, százezres tömegek, hogy az Úr Jézus most mit gondol, érez, bár nem biztos, hogy fontos nekünk, hogy az, hogy mit érez, ezzel foglalkoznunk, de biztos, hogy egy megtiszteltetés, nekünk is hitünk megerősítése, de ezt zárjuk le, ezt a részt, hogy beszéljünk magunkról, hogy ha Isten népének van meglátogatásának ideje, van-e nekünk meglátogatás ideje, amit mondjuk nem biztos, hogy felismertünk. Jézus nem először beszél itt a meglátogatás idejéről. 13. fejezetben is olvashatunk erről. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet. Hogyha ezt egy egyénre lebontva értelmezzük, akkor nyilván nem megkövezi, hanem egyszerűen csak nem fogadja be. Vagy nem tartja kincsnek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a csibéjét, szállni alá, de nem akartátok. Tehát nem akartátok, nem ismertétek fel. És ez az általános. És mi mindig ezen kesergünk, meg szomorgunk, hívő emberek, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem érzik a vágyat arra, hogy Istenhez térjenek. De Jézus erről beszél újra és újra. Hát ez az általános. Jeruzsálemnek, vagy Isten népének az egészével kapcsolatban mondja, hogy nem ismertétek fel. Elutasítottátok. Nem hallgattátok meg. Mi a mi meglátogatásunknak az ideje? Teológus voltam, és ez egy nagyon jó időszak, a teológusság, mert vannak emberek, akik lehet, hogy egy lelkipásztort nem szólítanának meg, mert olyan nagynak gondolják, hogy ez már nagy dolog, vagy sok munkája van, vagy mit tudom én, vannak ilyen furcsa gondolatok az emberekben, de azért egy teológust már megkérdeznek, egy fiatal embert. És hát egyszer valakik ilyen sok mindenről kérdeztek annak idején, milyen jó lett volna, hogyha akkor mindig helyes választ tudtam volna adni. És azt kérdezte, hogy azon izgult, hogy hallott arról, hogy a lelkipásztor kihirdette, hogy lesznek látogatások. És hát megijedt, hogy tőlem kérdezte, hogy az azt jelenti, hogy bármikor betoppanhat, mondjuk amikor éppen csempézek, akkor bejön egy lelkész, és akkor hát meg kell kínálni valamivel, meg ki kell mosakodni a munkából. Attól félt, hogy valami váratlan pillanatban látogatja meg, ami nem alkalmas. És lehet, hogy sokszor ezt éri át az ember, hogy pont most ez a legalkalmasabb idő, amikor nekem a szívem állapotával foglalkoznom kellene. Pont most, amikor áll a bál, vagy családi gondok vannak, vagy éppen nagy a betegség. Pont most kell a megtérése a szívem dolgaival foglalkozni, és hogy ez mennyire kontextuális, mert bocsánat ezért a szóval, tehát mennyire belevág a szövegbe, hát Isten népe számára ez történetileg ez egy borzasztóan nehéz szakasz, mert római elnyomás alatt vannak. És ide valaki olyasmire lenne szükség, aki megszabadít a római uralom alól. Aki ezt a terhet lerázza rólam, és nem a lelkem dolgaival, meg a szívem belsejével, meg azt mondja, hogy a szívből jönnek elő a parázda gondolatok, meg a szíveddel van baj, meg hát hagyjuk már ezt a lelkizést, amikor itt van a római birodalom, hát ennek van itt az ideje. Vagy itt van a török, ugye a reformáció idejében itt volt a török a kerteink alatt, és pont most azzal, hogy kegyelem által van üdvösségetek, ezért megy vérre a harc, és Luther Márton a belső energiákat elhasználva, ahelyett, hogy egyesített erőinket félretennénk ezt a vacak tanítást, hogy most ilyen nüanszi gyolog, hogy kegyelemből vagy cselekedetek által, és menjünk neki a töröknek. Pont ez a legalkalmasabb idő, pont amikor gyászolok, pont amikor beteg vagyok, pont amikor börtönbe kerültem, ugyan Wurm Brandt egyszer írja, hogy bekerül a börtönbe, ez sokszor idézett valóság, és az első gondolat az volt, hogy az Úr Jézus beszélni akar vele, mert megkérdezi tőle, hogy miért nincsen békességed. Ez a legfontosabb dolog, egyszer már volt börtönbe, vagy tudja, hogy mit jelent börtönbe kerülni, majd előre olvasni fogok. Hogy az a legfontosabb dolog, hogy mi van az én szívemben, hogy van-e békességem, a békességre vezető út. Hát akkor lesz békességem, ha kikerülök a börtönből. Akkor lesz békességem, hogyha megszabadulok a megkötözöttségeimből. Akkor majd lesz békességem, hogyha a félelmek, amik körülvesznek, azoknak a forrásai megszűnnek. Alkalmas ez az idő? Lehet, hogy nem ezért nem ismeri fel az ember a meglátogatásának az idejét, mert most nem. Tetszenek ismerni a traktátust, csak idézem, hogy túl fiatal vagyok, túl elfoglalt vagyok, túl öreg vagyok, és aztán elmegy az idő. Nem alkalmas. Pedig mit jelent? És azt gondolom, hogy a mai, hogy mit jelent, hogy a meglátogatást felismerni, és aztán arra bírni Jézus, hogy maradjon. Ne menj tovább, Jézus. A szombati alkalommal áldott dolog ez a szombati imaóra. Éppen egyik testvérünk fogalmazta meg ennek az igének is lényegét, hogy van valami, ami az üdvösségünk, ami mindentől független. Független a körülményeinktől, független a bűneinktől, független a múltunktól, független az egyháztól, így mondom, mert adott esetben bennünk rengeteg félelme van, hogy az üzenetet manipulálták. Mindentől független valóság, amit Isten neked akar adni, bármilyen is voltál. És ez a bűneid bocsánata, az üdvösség, mert Jézus Krisztus elhordozta ezt a kereszten. Megteremtette a békesség útját. És ez nem függ attól, hogy mit cselekedtél eddig, milyen ember voltál eddig, milyen politikai gondolatok vannak benned, milyen módon viszonyultál az emberekhez, jó voltál, vagy rosszul voltál. Éppen ezen gondolkozva, hogy hogyan lehet elmagyarázni valakinek, aki jó, és nincs szüksége Istenre, Hogy miért van egyáltalán szükség arra, hogy én ezt az ajándékot megkapjam? Miért vágyjak én a bűneim bocsánatára, amikor jó vagyok? Nem biztos, hogy jó kép jutott eszembe, hogy egyszerűen rosszba vagyunk meggyökerezve. Ez a halálnak a talaja. Ez egy olyan fajta élet, amit a halál érvénytelenné tesz és tönkretesz. Ami, hogyha közeledünk és valóságosnak tekintjük a halált, akkor mindent értelmetlenné tesz. Ez a halálnak a talaja, egy olyan talaja, ami azt a gondolatot adja az embernek, hogy az a megoldás, hogy valaki majd nem lesz. Hogyha majd nem lesznek ezek az arab tömegek, akik jönnek, akkor a népnek a problémája meg fog oldódni. Kim vannak a kerítésen kívül a mi országunkban? De a kérdés, hogy a kerítésen belül békesség van-e? Mondjuk a magyarok és a cigányok között, vagy a te lelkedben. Nem értékelni akarom a kerítést. Nem értek a politikához. A nemzet megvédése az a kormány dolga. De az, hogy valamiféle félelmet valaki távol tart, az még nem azt jelenti, hogy nekem békességem van. És nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy a te szívedben, Istennel van-e békesség. Hogy megtaláltad-e Krisztus által a békességnek az útját, amit szeretne adni. Ez a halálba belegyökerezett élet azt gondolja, úgy múlik el az én probléma, hogy megszakítom a kapcsolatokat. Házasságon belül is ez lehetséges. Ez a fajta gondok. Megszakítom a kapcsolatot, megszakad a gond, a halál kultúrája. Na hát ebben van begyökerezve még a jó ember is. Lehet, hogy nem annyira burjánzott el. Lehet, hogy nem annyira növesztett rossz gyümölcsöket. De a kultúrája, a gondolkodásmódja, ami a reménysége, ahogy a halállal szembenéz, ahogy a nem keresi bűnei bocsánatát, az azt mutatja, hogy rossz helyre van begyökerezve. És ez az új élet, ez egy áttelepítés egy egészen más földbe. És hogyha abban a földben maradunk, akkor az ott marad a kárhozat. Az halált vetjük, halált aratjuk. De az Úr Jézusnak a békességre vezető útja, hogy átplántálja a szívünket. És lehetne mondani azt, hogy de hát az én, nekem nincsen rá szükségem. A választ megkapjuk a Bibliában, a következő szakaszban, ahol akkor nézzük meg a templomot. Ezt mondja Jézus. Nézzük meg, mi van a templomban, a te szívedben, lelkedben, ami arra teremtetett, hogy az Isten dicsőségére legyél. Hogy szent dolgokkal legyen tele. Mik a gyümölcsök? Ha neked nincsen szükséged bűneid bocsánatára, az úrvacsora közösségére, akkor miért vannak azok a gyümölcsök ott jelen az életedben, amik félelemről, keserűségről, gyanakvásról, sértett önérzetről beszélnek? És olyan rossz, hogy az ember próbál, itt van egy igazi megoldás, hogy csak az Istenre rá kellene bízni az életünket, és azt mondani, hogy ez a fajta élet, az Isten nélkül való élet nekem bogást és kórót, és rossz cselekedeteket, és rossz gyümölcsöket hozott. Épp ennek ellenére jönnek a pótcselekvések. Az ember lelkiismeretének megnyugtatása. Ez olyan értelemben is megcselekszi az ember, hogy el tudom képzelni, hogy akik Jézust hallgatták és vele szemben álltak, akkor Jézus beszállt volna abba, amit ők csinálnak a templom körül, mert a templom körüli árusítás az biznisz volt. Arról szólt, hogy az emberek feljöttek Jeruzsálembe és áldozatot kellett bemutatni, és egyrészt azért, hogy ne kelljen hosszú utat megtenni a jószággal, ott lehetett kapni, milyen praktikus. Vagy adott esetben a pap megállapította, hogy ez nem tökéletes ez a jószág, meg kell vásárolnod. Ez egy óriási biznisz volt. Jézus beleszállt volna ebből a bizniszbe, részesedést volna, kapott volna, semmiféle konfliktus helyzet nem áll elő. Sokszor az ember ebben nyugtatja magát, hogy lerángatja a maga szintjére a vallást, vagy a vallásos embereket, vagy megpróbálja korrumpálni. Édesapám is beszélt egy bibliaóráról, férfiak jártak, és utána előkerült a pálinka. és nem vett benne részt. Azután már nem jártak. De milyen jó lett volna, hogyha pap is együtt iszik velük. És akkor megnyugszik a lelki ismeret, mert az egyház is olyan, mint a világ. Isten, bocsássa meg, hogy sokszor tényleg ugyanolyan vagy rosszabb. De az, hogy korrumpáltuk a papot, vagy korrumpáltunk egy hívő embert, velem is megtörtént ilyen. Egy biztosítási dologgal kapcsolatban valamit elvettek, elraboltak, és olyan dolgokat is be akartak írni, amit nem vettek el, de hát azt ki tudja ellenőrizni. És az én számba akarták adni, hát nem ebben a gyülekezetben azért. Az én számba akarták adni, hogy azt is elvették, amit nem vettek el. Mert mennyire könnyű, ezt csináljuk, így ügyeskedjük az egész életünket, pap is ezt csinálja, megnyugtat, hogy Jézus is lehúzza az ember a saját szintjére. Ő csak azt mondja, hogy hát akkor az önérzetnek a gyümölcsét nézd meg, mekkora szerepe van a test vágyának az életedben, mennyire félsz emberektől, mennyire vadászod embereknek a dicséretét, hát akkor nézzük meg a templomot. És akkor újra megkérdezem, hogy van-e szükséged arra, hogy megtisztítsalak és lakozást vegyek nálad. És az én szívem vágya az, hogy Úr Jézus, sokkal teljesebben vedd birtokba az én szívemet, mint ahogyan a tied. Mert az önérzetnek, a testnek az ereje sokkal erősebb, mint ahogyan indokolt lenne, hogyha hozzá tartoznék. Nincs szükségünk megtérésre, nincs szükségünk bűneink bocsánatára, de akkor mi van a templommal? És hogy mekkora kincs, és mennyire igaz az, hogy nincs olyan, hogy egy teljesen alkalmatlan időben, mert Isten mindig bombáz bennünket irgalmas szeretetével. Hadd olvassak fel erre két fiatalnak a példáját, és egy harmadikat meg. Csak azért mondok, mert róla rendszeresen szoktam beszélni, talán az övét mondom először. Van egy fiatal ember, aki megtért, akinek a bizonyságtételt pénteki alkalommal láttuk, aki moszlim volt, és aztán az életét arra tette fel, hogy a moszlimokkal megossza a hitet. Nagyon érdekes dolog különben ez, hogy éppen Wundt Brandt, aki sokat szenvedett kommunista börtöntőnökben a hitéért, ő írja, hogy az észak-afrikai keresztények, ahonnan olyan sok minden jó Szent Ágoston, tehát olyan sok jó dolog, sok egyházatja, meg sok fontos dolog jön, hogy elmulasztották azt, hogy megosszák a hitet a moszlimokkal. Na hát. Tehát ő arra tette fel az életét, hogy beszéljen moszlimoknak Jézusról, aki az út, az igazság és az élet, és megbetegedett. Hát, ez egy teljesen váratlan, meg érthetetlen dolog. És negyedik stádiumú gyomorrák. És látszik, hogy épül le. És mindig beszél Istenről. Ugyanaz. Egy dolog benne állandó. Az, hogy Krisztus kegyelme tartja. Lehet mondani, hogy hitnek a hőse. De azt is látnunk kell, hogy Krisztus tartja. Egy héttel ezelőtt meg kivették a gyomrát. És most a helyreállás folytatódik. Vagy mondhatnám Luthert is, csak az tényleg az már a negyedik példa, hogy rengetegszer anyagi szükségben volt nyomorúságban. De ő nem változtatta meg azt, amiben hitt. Krisztus tartotta őt. Nem lehetett megvásárolni, nem a két fiatal ember. 28 évesen halt meg. Amikor halálos betegségét tudta, azt ezt írtam. Benne és általa mégis van győzelem. Ő ad erőt a kitartáshoz, egy vele élt élethez. Olyan élethez, amelyben a világban átélt nyomorúságaink, hiszem, hogy más színben tűnnek fel. Nem a panasz lesz a fontos, hanem a reménység. Nem a szenvedés mélysége, hanem az ebből kivezető út. És az ember arra gondol, hogy mit mulasztottam el, hogy a meglátogatás idejét én arrébb toltam. Hát nekem nincs szükségem megtérés, ez túl vallásos dolog. Hát, hogy ez a reménység a szívemben legyen. Nem a belesüppedés, hanem a megoldás keresése. Nem a másik méregetése, hogy neki miért nehezebb vagy könnyebb, hanem a másikért való imádkozás. Nem a folytonos ostorozás, hanem a hálaadás. Mindez nem a magunk erejéből, hanem annak a kegyelméből, aki ezt mondja, a világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Akár ebből a nyomorúságból, akár a saját életünknek rossz gyümölcseiből. Miért nem mondja az ember, hogy ez rossz gyümölcsöt terem, rossz helyen vagyok meggyökerezve, a gondolataim a szívemből jönnek. Akkor ezt hadd zárjam le, és hadd kezdjek újat, ami Jézustól jön. És ne akarjam megmagyarázni a régit. Egyik asszony, aki nagy mélységből tért meg, azt mondta, hogy olyan sokszor próbálják megmagyarázni azt az életet, amit én éltem, azzal, hogy milyen családból származom. De nekem a családomban minden rendben volt. Hogy ne akarjam megmagyarázni az én családommal, vagy az én rossz környezetemmel, hogyha olyan adatot. Nem, az a szívemből. A szív a probléma. És a szív újulhat meg. Az új szívet Jézustól lehet kapni. És tényleg így van, hogy kérni kell. Ez az egyik fiatal. A másik még fiatalabb. Megtaláltam azt, amit néhány testvéremmel beszéltünk. Egy lelki pásztornak a fiáról. 18 éven felülieknek. Nagyon nagy keserűség. Nagy szomorúság, és lehet, hogy valakiből dűjön elő, hogyha felolvasol. De inkább az jöjjön elő, hogy mennyire valóságos ez a Jézus. Mennyire valóságos ez a hit. Mennyivel valóságosabb, mint a kínzók, mint a bántók, mint a betegség, mint a halál. És hogy választhatod ezt a Jézust. Egy Florescu nevű lelkész izzó piszkavasakkal és késekkel kínoztak. Ez Romániában volt, a keresztényeket üldözték, rettenetesen megverték, ezután kiéheztetett patkányokat engedtek a cellájába, egy csövön keresztül nem alhatott, mert meg kellett védenie magát a patkányok ellen. Ha egy percig is pihent, a patkányok megtámadták. 2 hétig éjjel és nappal arra kényszerítették, hogy álljon. A kommunisták arra akarták rákényszeríteni, hogy elárulja a testvéreit, de ő szilárdan kitartott. Végül behozták 14 éves fiát. Elkezdték ostorral verni az apja szeme láttára. Azt mondták neki, hogy mindaddig folytatják a verést, amíg el nem mond mindent, amit a kommunisták hallani akartak tőle. A szegény ember félig megőrült. Tűrt, amíg tudott, amikor nem bírta tovább, azt kiáltott a fiának, Alexander, el kell mondanom nekik, amit akarnak. Nem tudom elviselni tovább, hogy verjenek téged. A fiú így válaszolt, apám, ne tedd meg azt velem, hogy áruló legyen az apám. Maradj álhatatos velük szemben. Ha megölnek, ezekkel a szavakkal halok meg Jézus és hazánk. Kommunisták feldühödve nekiestek a fiúnak, és halálra verték. A cella fala vérnyomokkal lett tele, a fiú Isten dicsőítve halt meg. Mindezek után szeretett Florescu testvérünk soha nem volt a régi önmaga. Egyrészt a dühött indulat, ami most úgy jelenik meg, hogy langymelegség van. Ami szintén Krisztus ellensége. Ami nem mondja azt, hogy sürgető a döntés. Elfedi az ugyanolyan utálatos ellenség, mint ez a fajta gyűlölt indulat a Krisztus ellen. Az emberekben lévő Krisztus ellen. Akik befogadták őt. Ez az egyik. A másik meg Krisztus hatalma. Nem tudná velem tenni semmit, ha Isten nem adott volna a kezedbe. Jézusnak egyértelmű hatalma mindenki felett. És az lehet, hogy még hitetlenek számára, testi életet élők számára ez nem nyilvánvaló, de Isten nem akarja őket, hogy abban maradjanak, hanem hogy lássanak. De majd akkor nyilvánvalóvá lesz. A hívő ember számára újra nyilvánvalóvá lesz. Hívő ember nem pusztán azt látja, hogy itt van egy borzasztó szenvedés, hanem azt látja, hogy van egy felbecsülhetetlen hit és meggyőződés. Lehet, hogy egy nem hívő ember azt mondja, hogy van itt egy felbecsülhetetlen meggyőződés, nekem meg nincs meggyőződésem. Én csak sodródok. Tehát Isten azt akarja, hogy ezzel a meggyőződéssel, Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmével éljünk, és aztán ez határozza meg a templomunkat, ez határozza meg az életünket. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi, Atyám, igazad van, a gyümölcs, a gyümölcse az életünknek. Hogy sorolhatjuk mi az erényeinket, amikor egyértelmű, legfőképpen családunk számára egyértelmű, hogy szeretetben szegények vagyunk, sokszor elkeseredünk, írtó nagy az önérzetünk, a test sokszor átveszi a hatalmat, és diktál a léleknek is. Sokszor emberek véleménye ez. Uram, szeretnénk mindent megvallani, letenni, és örömmel, hálával járulni az úrvacsora közösségébe, mert szükségünk van rá. És arra, hogy velünk maradj, hogy megtarts, hogy lássunk a te akaratod szerint. És kérlek még imádságba egyik kedves lakónkért, aki elveszítette a fiát, akinek meghalt a fia, kérünk, erősítsd őt, és vigasztald az ő szívét, és kérünk, nyisd meg a mi szívünket fele barátaink felé, hallgass meg bennünket Jézusért. Amen.